tisztelt hallgatóság! Amikor felkérést kaptam ennek az előadásnak az elkészítésére, abban azt a dilemmát éreztem, hogy hogyan álljak hozzá a problémához, mint történész, ami a tanult foglalkozásom, vagy pedig, mint visszaemlékező, mert részesei voltam ezeknek az eseményeknek, amiről szólni kell. Nos, úgy határoztam, hogy megpróbálom a két dolgot ötvözni. Nem tudok kibújni a történészi szakma adottságai, illetve berögzött módszerei alól, de szeretném az előadásomban a személyes élményeimet is, és meglátásaimat is érvényesíteni. Ha írásba kell majd leadni az előadást, ez természetesen valamilyen módon kifejezésre is kell jutni, illetve jelezni. Nem tudom, mennyi időnk van, mert látom, hogy egy rövid kis korrekció a címmel kapcsolatban. Ugye került meghirdetésre, hogy a magyar önálló magyar ifjúsági mozgalom. Én a magyar ifjúsági, az önálló magyar ifjúsági szervezet megszületése 1968-ban címet adtam az előadásomnak, de mivel megtudtam közben, amikor készültem az előadásra, hogy Kis József kolléga egy részletes kutatást végzett az önálló magyar ifjúsági szervezet történetéről, és befejezés előtt áll egy hosszabb tanulmánya erről, úgy határoztam, hogy ne végezzünk paralel dupla munkát, én inkább a utat próbálom felvázolni az önálló ifjúsági szervezet felé, és ezt a magáról, a ifjúsági szervezet megalapulásáról csak röviden, illetve a személyes élményemet szeretném meg kell közölni. Hogyan is állt Csehszlovákia 1960-as évek elején? Tudjuk, hogy abban az időben a szovjet birodalom országain különböző időben végig vonult egy demokratizálódási folyamat. Vegyük csak Lengyelországot, forradalmi folyamat Magyarországon, azelőtt még az 50-es évek elején az NDK-ban is mozgolódások voltak. A 1960-as államjogi közigazgatás és gazdasági strukturális átszervezések után tudjuk, hogy Csehszlovákiában akkor egy ilyen mérlegkészítés folyt, a rendszer mérleget készített, és átalakította a közigazgatást, a gazdaságot átstrukturalizálta, különböző súlypontokat helyezett el a egyes országrészekben, és a propaganda azt hirdette, hogy az ország elérkezett a szocialista állam megvalósításának a küszöbére. Ezt az állam elnevezésébe felvett szocialista idézőjelbe jelzővel is kifejezésre akarták juttatni. Összehasonlításban a környező testvéri államokkal, vagy baráti államokkal, Csehszlovákiában ugyanaz adott rendszer korlátai között relatív jólétűr ipari üzemek létesültek, most más kérdés, hogy milyen elosztásban és melyik területek kerültek hátrányba, ahol nem létesültek, amelyek munkát biztosítottak a lakosság jelentős részének. Az 1950-es években erőszakkal létesített kolhoz típusú mezőgazdasági szövetkezetek jelentős része éppen a 60-as években kezdett el prosperálni. Nem is értek el nagy nyereségeket, minden esetre a helyi lakosság megélhetését jó hatásfokkal biztosított. A kommunista párt szemszögéből nézve a beteljesülni látszó szocializmust ebben az időben közvetlenül semmi sem fenyegette. A nyugati imperializmus idézőjelben veszélye ekkorra már elcsépeltnek tűnt, és különben is mondták, tagjai vagyunk a Varsói Szerződés rendszerének, amelynek az élén a testvéri, nagy és erős Szovjetunió áll, amely megvéd minket minden esetleges támadástól. A 60-as években a két szomszédállam, Lengyelország és Magyarország rendszere és az 50-es években lezajlott és elfolytott forradalmi és rekonterekések után szintén szilárdnak látszott. Ekkorra az egypárti diktatúra a belső ellenséggel is leszámolt. Az 50-es évek perei és egyéb megtorló intézkedései minden diktatúra ellenes megnyilatkozást jó előre elfogadott. A hatalmi nomenklatúra tehát biztonságban érezte magát. Cserészről a burzsuá nacionalizmus vágyával leszerelték és egy időre elhallgattatták a szlovákok egyenrangúsítási nemzeti törekvéseit is. Ebben a majdnem idilli helyzetben, az idilli idézőjelben, azonban mégis elkezdődött valami, lassú, de egyre szélesedő kritikai megnyilvánulási folyamat. Annak a háború utáni fiatal generációnak a tagjaitól indult ki, akik lelkesen támogatták a kommunista hatalomátvételt annak idején, és a rendszer 50-es évekbeli megszilárdítását. Ezek a 60-as évek elején már komoly posztokat foglaltak el a közélet különböző területein, és a kommunista párt hierarchiájába is szervesen beépülve, politikai befolyással is rendelkeztek. Mivel előző évekbeli magatartásuk és tetteik révén élvezték a bizalmat. Felismerték, hogy a rendszer, amelynek kialakításában maguk is részt vettek, nem az lett, aminek elképzelték. Illetve rádöbbentek a rendszer deformáltságára. Eleinte a közelmúlt eseményeit kezdték kritikusan megítélni, bírálni kezdték a kommunista hatalmi praktikákat, 50-es évek pereit és ártatlan emberek mondva csinált ideológiai vádak alapján történő megkorcolása. Megindult a rehabilitáció is az elítélt egykori pártagok ügyében, majd egyre inkább merev ideológiai végjókat kezdték hordozgatni. Elsősorban a művészeti élet egyes területein indult meg az erjedés. Bírálatokat egyre nagyobb nyilvánosság mellett legbátrabban az írók, újságírók, képzőművészek és az előadó művészek gyakorolták. Elvették a küzdelmet a szigorú ideológiai cenzúrával, hogy megjelentethessenek, akik tiltott vagy tabunak számító műveket is. Kortársak emlékezhetnek rá, hogy egy-egy ilyen írás megjelenése a prágai literárnyi noviniban vagy a Plamen című irodalmi folyóiratban országos eseménynek, ezek prágai lapok voltak, a fiatalabbak kedvéért mondom, országos eseménynek számított, sokan olvasták és sokan ismerték hallásból. A tartalmukról ugyanis beszámoltak a nyugati rádióadók, a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja. Említhetnénk szlovák viszonylatban a Kultúrny Život című szlovák értelmiségi heti lapot is, amelyet minden heti megjelenésének idején sorban álltak az emberek. A kritikus hangvétel az ifjúság körében is igen hamar visszhangra talált, és ugyanilyen gyorsan váltott át a verbális szintről cselekvésre. Bírálatok érték a kommunista párt által szigorúan kézben tartott és irányított egységes ifjúsági szervezetet, a Csehszlovák Ifjúsági Szövetséget, rövidítve a CSIST, így fogom használni, hogy folyamatosabb legyen a beszéd. Tehát bírálták a CSIST tevékenységét, amely szűk ideológiai korlátok közé szorította a fiatalok életét. A szervezetbe ugyanis szinte kötelezően minden fiatal betereltek és előírták, hogy milyen tevékenységet folytathatnak. Ez elsősorban olyan szemináriumokra, illetve, ahogy akkor mondták, iskolázásokra vonatkozott, ahol a párt ideológiáját súlykolták a fiatalok fejébe. Kommunista ünnepek és emléknapok megünneplése, május 1 a munkaünnepe, november 2 a nagyoktoberi szocialista forradalom ünnepe és mások. Az ezekben való tömeges részvétel volt szinte kötelező. Továbbá kötelező munkabrigádok szervezése szabadnapokon, illetve az iskolai szünetekben. Ugyanakkor az ifjúság természetes szórakozási igényeivel vajmi keveset törődött. Bizonyára az én korosztályom is, talán még valamivel fiatalabbak is emlékeznek rá, hogy a főiskolások részére kötelező volt minden iskolai szünetben, legalábbis az első, második, harmadik évfolyamban egy hónapot fizikai munkával valamilyen építkezésen vagy szövetkezetben eltölteni. Ez feltétele volt annak, hogy a következő évfolyamban beléphessen volt. Ez ma már szinte a mai fiataloknak, ez már szinte elképzelhető. Ugyanakkor az ifjúság természetes szórakozási igényeivel vajmi keveset törődtek. Nos, az ifjúság az ilyen merev és formális tevékenységi formákat szerette volna az életéből kiiktatni. Fiatalok fokozott mértékben kezdtek hódolni a modern tánczenének. Ne felejtsük el, hogy a beatzene és igen népszerű tánc, a twist éppen ebben az időben, a 60-as évek első felében kezdett a közép-kelet-európai országokban nyugatról beszivárogni. Beatles együttes legnagyobb sikerkorszaka is a 60-as évek első felére esik. Párt ideológusainak rosszaló tekintete ellenére a fiatalok tömegesen hódolnak ezeknek a modern irányzatoknak. És ez egyúttal tiltakozást, vagy olykor már lázadást is jelentett a centralizált ifjúsági szervezet merev keretei ellen. Szlovákiában létezett egy hetente jelentkező, igen népszerű rádióműsor is. Ez a Viszélanyéna Modré Vlnye, közvetítés a két hullámhosszon. Korábban születettek emlékeznek rá. Amely eredetileg a CSIS propaganda adása volt, fokozatosan megváltozott a hangneme, és igazodott a kiadaló valódi igényeihez. Hazai zeneszámokon kívül műsor keretében lejátszottak népszerű, és itthon nyilvánosan egyébként nem hallható számokat is. Műsort a fiatalok tömegei hallgatták. Nem csak a zene, hanem az elhangozó kritikus hangvételű riportok miatt is. A szerkesztők pedig hétről hétre, szinte borotva élen táncolva, küzdöttek a cenzúrával. Itt-ott annak is híre ment, hogy a fiatalok körében, hogy ha valamilyen számot vagy riportot letiltott, ez tovább növelte szemükben a rendszer népszerűtlenségét. Szlovákiai magyar viszonylatban is volt egy említésre méltó, meglehetősen korai 1961-62-es kezdeményezés, amelyről csak később derült ki, hogy úttörő jelleggel bír. Fiatal szlovákiai magyar előadó művészek, Beke Sándor és Vavrecki, később Galán Géza, szlovákiai magyar költők műveiből Korunk és költészetünk címmel elkészítettek és színpadra állítottak egy versösszeállítást. Elszavalt versek külön-külön önmagukban, noha kiváló költeményekről volt szó, még nem fejeztek ki bírálatot vagy tiltakozást, azonban az előadás dramaturgiája és az összeállítás maga a zenei aláfestéssel együtt már sokat mondó tartalommal bírt. A magyar táj és a szerelem dicsérete, valamint a lázadó fiatalok költői megfogalmazású gondolatai így együtt egy közös életérzést fejeztek ki, amely szakított a merev mozgalmi ideológiával és az életet a maga valóságában tükrözte. Ez az előadás később mintául szolgált a szlovákiai magyar irodalmi színpadi mozgalomnak, mely, mint tudjuk, a 70-es években bontakozott ki országszerte. A szabadabb, kötetlenebb szórakozási és művelődési formák megvalósulása érdekében a fiatalok spontán módon elkezdtek olyan klubokat szervezni, amelyekben maguk szabhatják meg, hogy mivel foglalkoznak és hogyan szórakoznak. A hatalom számára eleinte már maga a klub szó is tabunak, sőt elítélendőnek számít. Ilyen klubok tevékenysége ugyanis kicsúszott az irányításuk alól, és ezt a központosító diktatúra nehezen viselte el. Miután azonban belátták, hogy a tiltás csak még makacsabb ellenállás szül, megpróbálták a klubokat a CSIS keretei közé bevonni. Engedélyezték főleg a főiskolákon és egyetemeken, hogy a CSIS alapszervezetek saját klubokat hozzanak létre, és ott fiatalok hódolhassanak a saját elképzeléseik szerinti szórakozásra. Ezek azonban kevés kivételtől eltekintve nem váltak igazán népszerűkké, mert ha kisebb mértékben is, de érezhető volt a CSIS által gyakorolt ellenőrzés. Itt ilyen kivétel a Pozsonyban nagy népszerűségre tett szert a főiskolás klub, ahogy eredetiben nevezték a B-klub, a belvárosban művészetek házában szóvágyemzetelkezés terén volt. Minden esetre elmondható, hogy a CSIS-en belül is megindult egy lassú erjedés, amely fokozatosan az egész szervezetet átjárt. Ez a mozgalom eleinte nem fogalmazott meg politikai célkitűzéseket, hanem csak a szervezet tevékenységét akarta színesebbé, kötetlenebbé és ideológiamentesebbé. Pozsonyi Egyetemen és főiskolákon tanuló szlovákiai magyar fiatalok, figyelve az országban és az ifjúsági szervezetben zajló eseményeket, szintén próbáltak kitörni az uniformizált keretek között. Mivel több fakultáson és több internátuson, akkor így nevezték a kollégiumokat, szétszóródva léteztek, nem maradt más lehetőségük, mint egy közös klubot alapítani. Ennek első kísérletére 1964. februárjában került sor Pozsonyban és Túr utcai pincehelyiségben. Mintegy 80 szlovákiai magyar diák megalapította a József Attila ifjúsági klubot. Ez eleinte kissé tétova kezdeményezés volt, hatalom által előírt keretek közül szabadulva, hirtelen nem volt olyan megfogalmazott közös programja a fiataloknak, amely irányadó lett volna. A heti egyszeri összejöveteleken több hónapon keresztül azon folytam vita, hogy mivel is foglalkozzanak a fiatalok a közös összejöveteleken. A helyiség problémája sem oldódott meg hosszabb időn keresztül. Mint érdekességet kell megemlíteni, hogy néhány összejövetelre a Csehszlovák-Szovjet Barátság Szövetségének háza adta bérbe a helyiségeit. Ez a Dunaparton van, most a Szlovák Nemzeti Galériához tartozik ez az épület. Úri palota volt, most éppen nem jut eszembe, melyik család. Néhány holnap elteltével a JAIK összejöveteleire József Attila klub, így fogom használni, JAIK összejöveteire, a Csemadok székházának nagy termébe került sor. Annak ellenére, hogy a Csemadok KB egyes vezetői gyanúval szemlélték a rebellis fiatalok ténykedését, a klub helyiség problémája ezzel végleg megoldás lett. A JAIK példáját követve a 60-as évek második felében több szlovákiai magyar ifjúsági klub is megalakult. 65-ben Petőfi ifjúsági klub, Komárom Juhász Gyula ifjúsági klub, Nyitra, Csallóközi ifjúsági klub, Dunaszerdahely, Új Nemzedék ifjúsági klub, Kassa, Csillag ifjúsági klub, Csata. 66-ban Korunk ifjúsági klub, Losonc, Erdélyi János ifjúsági klub, Nagykapos, Vörösmarty klub, Vágselye, Tompa Mihály ifjúsági klub, Rimaszombat, Kazinczy Ferenc diák klub, Brünn, és 67-ben Kassák Lajos ifjúsági klub, Érsekújvár és Lévai ifjúsági klub, Léván. külön meg kell említenünk a prágai Ady Endre diákkört, amely már 1957-ben megalakult, mint a Prágai Magyar Főiskolások Klubja. Korai megalakulása talán annak köszönhető, hogy a Prágába került dél-szlovákiai magyar diákok távol voltak otthonuktól, csak ritkán utazhattak a családjukhoz, így fokozottabban érezték a magyar közösség hiányát. Ezért korábban jelentkezett náluk az igény egy nemzetiségi alapon működő közösség iránt, amely eleinte inkább az otthon melegét volt hivatva részbe pótolni. Később azonban a klub a csehszlovákiai magyar klubmozgalom egyik motorjává vált, 1965-ben felvette a kapcsolatot a pozsonyi Jaikkal és a kassai új nemzedék ifjúsági klubbal, és 1965 nyarán Abarán közösen megszervezték az első nyári ifjúsági találkozót. Szlovákiai Magyar Ifjúsági Klubmozgalom egyik fontos mozzanatának számít, hogy 1965 őszén a Jaik felvette a kapcsolatot a Pozsonyi Népművelési Intézettel. Ekkor már a Jaiknak az elnöke Durai Miklós volt, aki az egész klubmozgalomnak a motorja volt ezekben az években. Majd 1965 decemberétől havonta megjelenő lapjában a népművelésben megjelent egy Jaik által szerkesztett melléklet, eleinte Így élünk mi, később Hang címmel. Ez a négy oldalas melléklet rendszeres összeköttetést teremtett az egyes klubok között, és ezzel jelentősen hozzájárult a klubmozgalom összekovácsolódásához. Az 1966-os második nyit, nyári ifjúsági találkozó, Losonc melletti pincen tartott táborozásának programjában hatalom szervei kifogásolni valót találtak, és ennek ürügyén támadást indítottak a klubok ellen. A megalakult klubokat ekkor komolyan fenyegette a betiltás veszélye. Végül azonban csak a mozgalom szőcsévét, a népművelésben megjelenő klub melléklet, a Hang kiadását szüntették meg 1966. decemberétől. Ez kissé visszavetette a klub mozgalom lendületét. A mozgalom azonban pár hónapos eszmélés után újra felélénkült. Az Ady Endre diákkör megalakulása 10 éves évfordulójának megünneplésére Prágában ismét összegyűltek, ez 67 novemberében volt, a Magyar Ifjúsági Klubok képviselői. Ez alkalomból megalakították a klubok 5 tagból álló módszertani csoportját, amely a megszüntetett Hang és a klub vezetői találkozók helyett elsősorban a klubok közötti kapcsolattartást volt hivatva biztosítani. Ez azt jelentette, hogy az 1968-as év már ismét egy konszolidáltabb magyar ifjúsági klubhálózatot talált. A rendszer dogmatikus módszereit az ifjúság mellett azonban egyre többen is bírálták, míg nem 1968 elején kezdtek hivatalosan is nyilvánosságot kapni azok a viták, amelyek eddig a Csehszlovák Kommunista Párt központi vezetésében zajlottak a kulisszák mögött. A reformokat óhajtó és a társadalmi megújulásért síkra szálló erők küzdöttek a változásokat elodázni akaró erőkkel. Eltartott néhány hétig, míg az emberek elhitték, hogy a reformerők tényleg felülkerekedtek a pártban, és maguk is tehetnek valamit életük jobbítása érdekében. A fiatalok türelmetlenül várták a lehetőséget, hogy egy az igényeinek megfelelő szervezeti keretek hozhassanak létre. Erre Szlovákiában a CSIS Szlovákiai Központi Bizottságának 1968. március 22-23. Rendkívüli plenáris ülése adta meg az impulzust. Ezen az ülésen felmérték az ifjúsági szövetségben kialakult helyzetet, és ennek alapján úgy döntöttek, hogy támogatják azt az álláspontot, amely szerint, idézem, lehetőséget kell adni arra, hogy a fiatalok olyan szervezeteket létesíthessenek, amelyek leginkább megfelelnek az elképzeléseiknek. Ezt a javaslatot a CSIS-Szlovákiai Központi Bizottságok plénumának magyar nemzetiségű tagjai is támogatták. ő nevükben Csikmák Imre, a CSIS Szlováki Központi Bizottsága elnökségének tagja felszólalásában javasolta, hogy a legközelebbi napokban hívják össze a magyar ifjúság képviselőinek találkozóját, amely megvitatná a hazánk magyar nemzetiségű fiataljainak, a Fiataljai Szövetségének megalapítására vonatkozó kérdéseket. A CSIS KB határozatban csoportot jelölt ki a találkozó előkészítésére. A CSIS plénumának ülése előtti napokban a JAIK már számos állásfoglalást küldött a pártszerveknek és a CSIS-nek is, amelyben a reformok megvalósítását sürgeti. A CSIS KB magyar tagjai és a JAIK közötti egyeztetés után megalakult a magyar fiatalok értekezletét előkészítő csoport, amely terjedelmes vitaindító anyagot is kidolgozott az értekezletre. Tervjavaslat itt jelent meg először a Magyar Ifjúsági Szövetség elnevezés nyilvánosan. Ez a tervjavaslat az önálló Magyar Ifjúsági Szövetség megalapítására, amely az új ifjúság április második számában. Rövidebbre fogom, pedig még az elején tartunk a önálló szervezet megalakulásának. Az előkészítő bizottság összehívta a magyar fiatalok értekezletét 68. április 6, ez egy szintén mérföldkő ez a dátum. Itt Csikmák Imre beszámolója után egy egésznapos vita jött létre, amely egyértelműen a Magyar Ifjúsági, az önálló Magyar Ifjúsági Szövetség megalapítását irányozta elő, és adta feladatul a létrehozott Magyar Ifjúság központi, ideiglenes központi tanácsának, amelyet megválasztott. Ennek a részleteit most adjuk. Ennek alapján megindult a szervezés, különböző nehézségekbe ütközött egyes járásokban, például az érsekújvári járásban a CSIS vezetők megfenyegették a fiatalokat. Ugye felhívás történt arra, hogy mindenhol alakítsanak klubot, és csatlakozzanak ehhez a magyar fiatalok kezdeményezéséhez. Ezek a klubok szinte tömegesen, nagy számban megalakultak, és a magyar ifjúság úgy nézett ki, hogy képes lesz arra, hogy önálló szervezetet hozzon létre. A klubok megalakulása után az volt a terv, hogy októberben összeül a magyar fiatalok második értekezlete, amely kiáltja a Magyar Ifjúsági Szövetség megalakulását. Erre azonban nem került sor, mert tudjuk, hogy augusztus 21-e után, a katonai bevonulás után már a súlypontok máshova helyeződtek, és Szlovákiában a CSIS központ már nem volt hajlandó teret adni ennek a kezdeményezésnek, ugyanis az előkészítő bizottság, a szervezet előkészítő bizottsága úgy működött, hogy a CSIS KB mellett egy fizetett dolgozót kaptunk, a Magyar Ifjúság Központi Tanácsa, és ez adminisztrálta a ügyeinket. Érdekesség kedvéért megemlítem, hogy ez Galán Géza volt időben, aki akkor éppen valamilyen témába keveredett a színházzal és ahogy ő írta, meg is jelent egy cikke a új ifjúságban, hogy lettem bürokrata. Ezek csak olyan érdekes életek. Elküldtük, kidolgozott találkozásra került közben a szövetség programja, ideológiai alapjai természetesen támogatták a magyar a kommunista párt demokratizálódási folyamatát, a marxi-lenini eszmék alkotó alkalmazása is benne volt a szövegben. Ez mind annak a hatására történt, hogy sok helyen megvádolták a magyar fiatalokat, mikor klubot akartak alapítani, hogy fasiszták, nacionalisták, stb. Mind ezek az események az új ifjúságban megtalálhatók. Az új ifjúság a valódi szócsöve lett a magyar fiataloknak. Itt van a főszerkesztője, Szőke József, aki ezt végigcsinálta, és ő is részt vett természetesen az előkészület, a szervezet előkészítésében. Mivel a CSIS központ nem engedélyezte 68 októberében, hogy összeüljön a magyar fiatalok második országos értekezletét, kiáltsa a szövetséget, ezért idő után úgy határoztunk, hogy akkor magunk fogjuk ezt megtenni, és december 6-ára összehívjuk a CSIS és a magyar ifjúság a második országos értekezletét klubok küldötteiből, és itt december, én szerintem december 6-án a ifjúság a december 7-e van, valamelyik évedet. Utána kell nézni, még lehet, hogy kis Jóska majd ezt tisztázza. Kikiáltottuk a Magyar Ifjúsági Szövetség megalakulását. Előtte a központi tanács néhány tagját, köztük engem is behívattak a pártközpontba, és próbáltak bennünket lebeszélni, hogy ezt ne tegyük. Ne hívjuk össze az értekezletet, mi akkor volt Dutra, Zólyomi Árpád, Turai Miklós és Kele Lajos, és jó magam. Azt mondtuk, hogy már kiküldtük a meghívókat, már nem tudjuk leküldni, persze ez még nem volt igaz, mert csak két nap múlva küldtük a meghívókat. De összeültünk, és óriási, egy a Csemadok nagytermében, zsúfolásig megtett nagytermében kiáltottuk a Magyar Ifjúsági Szövetség megalakulását. Sokan megkönnyezték ezt az eseményt, és hát, ma már mondhatjuk, ez egy történelmi tett volt. Ellenben sokan éreztük és tudtuk, most visszamenőleg pedig már világos, hogy akkor már nem volt sok esély, hogy önálló szervezetet hozzunk létre, már a visszarendeződés megindult. 68 őszén, 69-ben pedig végleg, és még egy személyes élményt hagyd mondok el, aztán befejezem. El kell mondanom, hogy mikor kikiáltottuk a Magyar Ifjúsági Szövetség megalakulását, megválasztotta az értekezet, megválasztotta az elnököt, alelnököt és a vezetőséget. Az elnököt személyemben választotta meg, alelnök volt Dutra, Zólyomi Árpád, és talán még 80 tag, a vezetőség tagjai, köztük az itt ülő Szőke József is. Alig telt el néhány hét, még december vége felé lehetett, amikor ugye már elfogadta a Prágai Nemzetgyűlés a új nemzetiségi törvényt, és a federációról szóló törvényt is, amelynek értelmében Szlovákiában létrejöhetett a kormány és közigazgatást így átalakítva. Először ugye a háború utáni Csehszlovákia történetében létrejöhetett szlovák kormány is a Szlovák Nemzeti Tanács mellett. Ennek miniszteri posztjára Dobos Lászlót javasolta a Csemadok, és szlovák részről elfogadták, és kezdtek tárgyalni a, gondolom, a feltételekről. Engem Dobos László akkor felkeresett, hát lesz szeretnénk, akkor a Csemadó központi titkára voltam. Attila említette, a 70-ben a Csemadó központi titkárságában két Varga nevet említett, az egyik se az enyém volt. Egy Varga János volt, ugye az egyik titkár, a Varga Béla pedig a központi titkár. Varga Béla főtitkár. Igen, igen. Igen. Na, a lényeg, hogy Dobos László. Ja, igen, igen. Dobos László engem megszólított, hogy hát fiú, álljatok le ezzel a misszel, mert nem mondta ki nyíltan, de jelezte, vagy éreztette, hogy feltételül szabták neki, hogyha azt akarjuk, hogy legyen magyar miniszter a szlovák kormányba, akkor ez egyik feltétele, hogy tegyünk le a önálló Magyar Ifjúsági Szövetségnek a forszírozásáról. Na, én ezt úgy éltem meg, hogy hát ilyen a politika, szomorú voltam tőle, és azt mondtam, hogy jó, rendben van, én ezt akceptálom, ugye mérlegelni kellett, hogy azért mégiscsak fontosabb, hogy legyen egy magyar miniszter, és de azt mondtam, hogy én a MISZ leépítését nem fogom vállalni, tehát a visszarendeződést nem fogom vállalni, és röviddel utána, februárban lemondtam az elnökségről. Ezután a következő hónapok és egy-két év története az már a visszarendeződés története, amikor újra csak mint Magyar Ifjúság Központi Tanácsa, a CSIS mellett betagozódva, és abban a kaotikus viszonyok között, amikor ugye a visszarendeződést szlovák és csehszlovák vonalon. Dukazólyom és a Durai kezdték ezt a Durait, Durai Miklós azt hiszem egy ideig fizetett funkcionáriusa is volt Ízben, és így én akkor részemről, akkor ez már majdnem, hogy befejezett történetnek számít. Nos, ennyit szerettem volna, elnézést, hogy túlhúztam. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és hát...